álmomban a jelenetet. Láttam a veres rókát este felé mendegélni abban a tarka szoknyában a város közepén. A papnövelde utcán ment keresztül, és az arca olyan piros volt a fátyol alatt, mint a pipacs. De a lelki állapotát nem láthattam, mert elgondolni sem tudom. Az ilyen nők lelki állapotát, akik a legjobb barátnőket mennek megcsalni rút érzékiségből. Aztán láttam a mi kedves szobánkat, ahol annyi boldog órát töltöttünk együtt, amíg Józsiás szeretett. Látom a szobát, és benne Józsiás, amint cigarettát tölt, és néha-néha az ajtóra figyel. Ez a bajunk kit vár? Kérdezem magamban. Engem bizonyosan nem vár, mert jól tudja, hogy ma van az iskolai ünnepé, ahol a legkisebb lányom szavalni fogja a gyulai pártól a hadnagyuramat. Hát kit vár tehát, hogy izgatottan a kis szobában? Álmomban eszembe jutott, hogy már máskor is gyanakodtam Józsiásra is, és a veres rókára. De Józsiás hűséges nagy szemeivel rám nézett, mélyen zengő hangjával, amely olyan, mint a harangkondulás, amelyre gyerekkorunkból emlékezünk, mindig elaltatta gyanakvásomat. Anyám mondta, ő egy csacska seregély, ő egy hamiskás róka, ő egy közismert rossz teremtés, és hát hogyan cserélhetnélek fel véle?
Sohasem szíttam Zsófiát, mindig magasztaltam műveltségét, finom megjelenését, szellemességét. Igaz, hogy ő nem szép, de mi férfiak már tudjuk, mit érnek az úgynevezett szép nő.
Hajja! Hajja!
No, gyermekem, nem kell mindjárt kétségbe esni.
Hát most már hallotta ön is, jó uram, hogy miként nyilatkozott ezen ember a bizonyos műszeméről, akit az imént kiugrattam a bűnös fészekből. Azt mondja, hogy művelt, mert tud néhány francia szót, amely a szomszédik nevelőnőjétől ragadt rá. Azt mondja, hogy finom megjelenésű, mert néha oly bolondul öltözködik, mint egy komédiásnő, hogy az utca gyerekek utána szaladnak. Azt mondja, hogy szellemes, mert néha arcspiritó szemtelenségeket mond. Hát tekinthetem én ezután ezt az urat barátomnak.
Mindent a maga idejében, gyermekem. Most az álomnál tartunk, amely megmutatta kegyednek a jövendőt.
Az álom. Igen. Aztán álmomban egyszerre látom, hogy Józsiás úr felveszi azt a hosszú hálóinget, amelyet én vartam neki, magam hímeztem bele a monogramot, pedig nem jártam a Preissach-féle nőneveldébe, mint mások. Lefekszik az ágyra, és lehunja két szemét, mintha meghalt volna. Szívem oly félelmesen dobogott, hogy csak nem megfulladtam a fájdalomtól. Olyan szomorúságot éreztem, hogy a legtöbb álmoskönyv szerint másnap nagy örömnek kellett volna rám következnie. De hazudnak az álmoskönyvek, csak a nő butítására vannak kitalálva. Ne higgye, uram, hogy a fokhagyma szag vagy egyéb büdösség pénzt jelent. Ne higgye az sem, hogy szeretőt lábra valóban látni hűtlenség. Én ugyanis halva láttam kedvesemet, amelynek a legjobbat kellene jelenteni, boldog szerelmet, ha igaz. Íme a következmény.
Keveset értek az álmokhoz, rendszerint fogfájással szoktam álmodni.
Nem jó, halál a családban.
Nincs családom.
Nem történt semmi, Leonóra. Esküszöm mindenre, hogy hibás szempontból ítéli meg a dolgot. Zsófi tanácsot kért tőlem valamely titokzatos ügyben. Ezért választottuk a helyet, ahol nyugodtan beszélhetünk. Nem lehettem udvariatlan az ön legjobb barátnőjével szemben. Engedelmeskednem kellett. De mielőtt Zsófi titkát elmondta volna, megdobbant az ablakon az ön esernyője, és vége szakadt együtt létünk.
Azt meghiszem. Különben az egész elbeszélésből nem hiszek egy szót sem. Majd adok én Zsófikának titkokat, majd adok én neki randevúzni az én lakásomon, majd adok én neki műveltséget, még ma este megírok az urának mindent.
Én megesküszöm, hogy nem Zsófia volt a kérdéses hölgy, akár a bíróság előtt is. És önt elítélik rágalmazásért, börtönre.
Ó, ne siessük el a dolgot, gyermekem.
De hát mit tenne ön az én helyemben, jó uram? Szabad ennyire túlfeszíteni a húrt oly embernek, akinek anyja, barátnője, mindene voltam. Akiről úgy gondoskodtam, mint gyermekemről. Akinek az egészségére jobban vigyáztam, mint a magamére. Akihez oly hűséges voltam, hogy gondolatban se vétettem ellene. Ó, milyen szerencsétlen vagyok.
Nem szégyeli magát, öcsém uram, hogy ilyen derék jóra való asszonynak fájdalmat okoz?
Egyébként Józsiás... Már tegnap bejelentettem otthon, hogy ma este nálunk fog vacsorázni. Nem szeretném, ha oktalan feltűnést keltene elmaradásával.
De hiszen az imént...
Ne maradjon el. Sőt, jöjjön mindjárt velem, mert különben azt hinném, hogy Zsófia után sietett.
Szegényke, ártatlanul szenvedett.
Ha az én kedvemért nem is jönne házunkhoz, legyen tekintettel szegény jó uramra, aki őszinte barátsággal szereti önt. Felesleges fájdalmat okozna neki, ha elmaradna a vacsoráról. Ő szegény vakon bízik önben, mert még nem csalatkozott, mint én. Ha, szerencsétlen. Megszokta, hogy az én jobb oldalamon önt, a hű barátot lássa, midőn az evés és ivás ideje elkövetkezett a fehér asztalnál. Megszokta, hogy az ön részére vágja le a legszebb falatot a pulykából, vagy a marha gerincből. Nyár végén ő maga járt a cseléddel a piacra, hogy kiválassza a dunaparti kofáknál azokat az apró cseresznye paprikákat, amelyeket ön téli időben oly kedvel szokott leharapni, és ma délelőtt ő maga vette a halat a Zinkhoffernél a haltéren, miután az egész városban ő ért legjobban a halvásárláshoz.
Hálátlan!
Ne bántsa szegényt, ő nem tehet róla, hogy az a ravasz nő elcsábította. Nekem kellett volna jobban ügyelnem, és idejében észrevenni a rafinált teremtés mesterkedéseit. De hát ki gondolta volna, hogy minden csak ürügy volt. A házi varronő tartózkodása idejében Zsófi reggeltől estig nálam ült. Segítették a gyermekek lábravalóinak a kiszabásánál is. Á, most már tudom, hogy egész nap csak leske, mikor húzza meg a csengetyű gombját. Józsiás, vallja be, hogy akkor szűrték össze a levet, amikor Zsófi nálam ült hetekig.
Nem igaz.
Emlékszem egy rejtett tekintetre, amelyet a hátam mögött váltottak, de én a tükörből észrevettem, hogy akkor ki nem tekertem a nyomorult nyakát. A szemtelen a harisnyakötőit mutogatta, amikor a kalapskatuját levette a szekrény tetejéről.
Nem jó, mikor annyi asszony ül együtt a szobában a házi varrónő körül. Legjobb ilyenkor a férfiakat elküldeni a háztól, mert az asszonyok illata megtölti az erősen fűtött szobát. Az ördög incselkedik téli délutánokon a kis udvari szobákban, midőn hóprém szegélyezi kívül az ablakokat. Tettek legalább almahéjat a kályhára? A nap ilyenkor rövid, és az élet mulandóságára emlékeztet a láng, a hó, a fekete ágú fa az udvaron. Az asszonyoknak mesemondó hangjuk van, a varrás zizegése a fehér neműn elgondolkoztató. Falusi fosztókák hangulata áramlik a felszálló melegség árnyékaival együtt a fehérre meselt falon. Legjobb ilyenkor a férfiakat kocsmába küldeni, hideg bort inni.
Tudja, Józsiás, hogy Rézi milyen jól érti a halat? A ráczpapnál szolgált azelőtt, mielőtt hozzánk került.
Ó, a ráczfalat magam is szeretem, de most nem kérek belőle. Majd, ha megint bajba keveredik, asszonság, ne feledkezze meg Szomjas Gusztávról, aki a Képíró utca numero 7-ben, a 7 bagolyban lakik.
Köszönöm, öreg úr, a jóságát.
A szerelmesek karonfogva befordultak egy józsefvárosi utcába, ahol a földszintes házak előtt targajú ákácok áldogáltak. Az ablakfüggönyökön át szelíd fényességek száldostak ki a nedves kövezetre, a kapuk már zárva voltak, mint a jótékonyság bezárkózik, midőn magának akar élni. A kopottas, fehérbundás háztetők felett tisztán hangzott a plébánia templom harangszava. Szomjas úr pedig, megpillantva a Rozmaring utca felett a horgonyzó holdat is, magában dörmögött.
Úgy látszik, kitisztul az idő, és az éjjel fagyni fog.
De akkor még nem tudta, hogy miként ezt majd következő írásunkban közzétesszük, a bajok körülötte folytatódni fognak.
Thank you. Hét bagoly. Krúdi Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. A második rész hangzott el, hősünk bajba keveredik. Közeműködött Bilicsi Tivadar, Csákányi László, Máté Erzsi, Somogyvári Rudolf és Schubert Éva. Szerkesztette Dorogi Zsigmond, rendezte Seregi László. Megismételtük 1973. augusztus 31. kiadásunkat. A következő részt holnap hallgathatják meg, ugyanekkor, ugyanitt.